A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak, egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktorulakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt mindenkinek, ez a Millás reggeli, 6 óra 30 perc van, és 2024-04-04, vagyis április 4-e csütörtök a stúdióban, Gede Balázs.
És Kántor Endre, jó reggelt kívánok én is mindenkinek, nagy szeretettel. Elmondom az elérhetőségeinket, 0636-980-980, de természetesen ezt sokan ismerik, mert Gézu például írt egy életképet. Mégis milyen megfontolásból ajándékoz az ember bárkinek afrikai akácsigát? Hát,
igen, teljesen jogos kérdés.
Hát, nem, mert hogyha az illetőnek nagy kedvence az akácsiga,
mindig akkor... is szerettem volna Géza.
Igen. Oly rég vágyom rá.
Oly rég vágyom, igen.
Morgan Freeman kartársak ma sem vannak még annyira, nem mondom azt, hogy január 1-e reggel, de nem topzódnak a dobozok, így aztán simának tűnő hús reggel, írja Papa Lő. Közben rátalált Hernádi úr fizetésére. 368%-os fizetés növekedés egy év alatt, szépen. És ezzel sikerült átszaladni az 1 milliárd.
Így van, összeget is mondjunk, ezt akartam kérni. Igen. 1 milliárd forintot keresett tavaly.
Abból lehet más spórolni.
Figyelj, én azt gondolom, hogy a teljesítményt díjazni kell.
Igen. Azt mondja, hogy azt hiszem, ennyi, csak a nagyon korán kellők írtak még.
Igen?
Nekünk, igen, most egy gyorsan átfutom, de ez ennyinek tűnik. Úgyhogy megköszöntjük a névnaposainkat.
Na helyes, tegyük
az
ezt.
Az Izidorokat, ők a fő névnaposok, és Izorok, Kerények, Platinák és Platónok. Nagyon rövid ma a lista, mindenki.
Ide csak beférhet még egy pár most elfogadott, idén elfogadott, nagyon szép név. A Platinát azt nem ismertem, megmondom őszintén. Tényleg a Platónnak lehet a női alakja, de... Nem.
Platón és Platina, tényleg.
Hát nem?
De abszolút,
valószínűleg
igen.
Az lesz.
A kis ifa Platón.
Egyébként nem, képzeld el. A Platina újabb keletű névadás a Platina nemesfém nevéből. Ilyen egyszerű.
Hát
ez volt a másik.
Igen. Platón és Platina, de ez jobban tetszik nekem, hogy a fiú és a lány. Na mindegy, hát sajnos nem az, de akkor is köszöntjük őket.
Nézzük akkor, hogy milyen érdekes évfordulók vannak. 1543, a szekszárdi csata. Végvári katonák megtizedelik a szekszárdi törököket. Dunaszekcsőnél azonban már vereséget szemben addig tartott. Megszállták a pincéket, benyakalták a kadarkát, és utána Dunaszekcsőnél kifújt a lendület. Ez van, gyerekek, nem kellett volna tovább menni.
És hát sokáig április 4-e az egy nagy ünnep volt 1945-ben Magyarországnak, a szovjet vörös hadsereg által a német megszállásról történt felszabadítása, politikamentes megfogalmazásban a harci cselekmények befejezése. De én azt is úgy hallottam, hogy az sem április 4-én volt, csak már le kellett jelenteni a szovjet nagyfőnöknek. Uh-huh. És ezért került előrébb, uh-huh. De hát ezt fene tudja.
Előfordul az ilyesmi.
De amikor az ember kisdobos úttörő, akkor nem ezzel foglalkozik, hanem haptákba vágja magát.
Haptákba, bizony, így van.
Csinálja, amit mondanak.
Na hát 75 éves a NATO, kérlek szépen, 1949 az Észak-Atlanti Szerződés aláírása Washingtonban, úgyhogy óriási ünnepélyi sorozat van, ünnepségsorozat kezdődik ma, úgyhogy 75 a North Atlantic Treaty Organization 1949, tehát a mai nap.
1968-ban, aki bekapcsolta a Magyar Televízió által sugárzott műsort vevő készülékét, az megláthatta az első színes filmet, bár ez nem...
Ha volt nekik igen, színes televíziója 68-ban.
Ment, csak bekapcsolod is.
1980-ban sem volt
mindenkinek.
Igen, mert
az két készülék volt, az egyikkel csak fekete-fehérre, a másikkal csak színesen lehetett nézni, és hát az a színes is olyan, hogy...
Előtte jött valamelyik...
Jó sok zöld, valamennyi piros.
És elmondta az óriási hírt, hogy... Tudod, hogy igen. Kedves nézőink most, és akkor ott ültek a szegény emberek 68-ban,
és kapaszkodjanak, mert olyan látom. Ugyanaz
volt. Igen. Nem történt semmi. Jaj, Istenem. Na jó, aztán ugyanezen a napon történt, hogy Martin Luther King merénylet áldozatául esett Memphisben, Tennesseeben, úgyhogy Martin Luther King 68-ban.
És 2006-ban megtörtént az, hogy a kuvaiti nők első alkalommal vehettek részt az évközi választásokon, szavazhatnak is, de nem is ez a nagy szám, hanem hogy jelöltként is indulhattak. Uh-huh. Illetve indulhatnak azóta is. Nézzük születésnaposokat.
Cipernovszky Károly, feltaláló gépészmérnök, a magyar erősáramú elektrotechnikai ipar megalapítója. 1853-ban született ezen a napon.
Juhász Gyula, magyar költő, pedig 1883-ban.
McKinley Morganfield, amerikai blues zenész is ezen a napon született. Őt talán Muddy Waters néven jobban ismeri a nagy közönség, pedig milyen jó ez a McKinley Morganfield. Nyilván a Muddy Waters az blues zenész név, tehát igen. Az klassz, de szerintem manapság egy jó kis ilyen ukulelés betéttel McKinley Morganfield néven sokkal jobban befutna. De hát ő Muddy Waters volt a legnagyobbak egyike.
Úgyis sikerült befutni.
Igen, sikerült.
Hadsár Józsára emlékezünk, 1931-ben született a kétszeres Jászai Mari díjas magyar színésznő.
Aztán ezen a napon született még Portis Lajos, olimpiai bajnok, sakkozó, nemzetsportolója 1937-ben, és Csikán Attila, közgazdász, egyetemi tanár, az MTA levelező tagja 44-ben.
Spiró György, Kossuth Díjas magyar író, költő, irodalom, történész, műfordító, 46-os, Bangó Margit, Kossuth Díjas magyar énekesnő, pedig egy pár éve rá, 50-ben született. Köszöntjük őt is nagy szeretettel.
Aztán Kerry Moore, észak-ír gitáros, énekes, dalszerző, sír, az a gitár sír, soha nem tudott úgy sírni. Fú, az nagyon tudta, az öreg Gary. Nem volt egy szép ember, de a belső szépségét a hangszeren keresztül kihozta, mondjuk így, 52-es. Robert Downey Jr. is ezen a napon született, ma ünnepel 65-es születésű, háromszoros Golden Globe díjas amerikai színész, a vasember többek között.
Igen, hogyha valakinek esetleg így nem ugrik be. Aztán Varga Izabella, magyar színésznőt köszöntjük, és Heath Ledgerre emlékezünk, ausztrál színészre.
Ez számomra az egyik legérdekesebb nevű pacák, az a Heath Ledger, sose tudtam hova tenni, hogy hát, ugye, hogy az Andrew-t még beletesszük, mert eredetileg úgy volt akkor, úgy kicsit jobb, de attól függetlenül. De ő egyébként rövidítette a nevét, és aztán így egyszerűbb megérteni, mert a Heathcliff volt neki. Aha. Eredetileg, az már egy ilyen ismertebb verzió.
Heathcliff Andrew Ledger.
Igen.
Egész pontosan.
Igen, Perthben született, és hát fájdalmasan fiatalon hunyt el. Na, hát szerintem csapjunk is bele a húrok közé, mert hogy felszárunk erre az őrült vonatra, ami a csütörtököt jelenti. Igen, igen, nem véletlenül mondtam. Napok óta a fejemben van ez a melódia, az egyik legnagyobb a Sötétség hercegétől.
Az ország egy kórház, és nem tudod, ápolt vagy, vagy ápoló.
Millás reggeli.
Hát, és hogyha megnézzük a lapoknak a híreit, akkor ez bizony felerősödik bennünk. Van egy jó pár izgalmas és érdekes hír. Például, hát ugye ez a kultúrás összevonási sztori.
Az mi?
Hát ugye most már egy ideje ez a kultúra központosítás zajlik, és ennek különböző állomásai vannak. Tegnap este néztem a Telexen egy hírt, egy törvénytervezet szerint az utolsó centig ellenőriznék és központosítanák a kultúrát, és hát azt mondták erre, hogy csak az átláthatóság a cél. A kulturális feladat ellátásáról szóló új törvény végleges tervezete szerint totális központosítás jöhet. Egy-egy intézmény alárendelnék a vármegyei kulturális intézményeket, bevezetik az országos ellenőrzési és minősítési rendszert, és még azt is központi kuratórium határozná meg, hogy milyen könyvek kerüljenek a települések könyvtáraiba. Hát ez egészen... Mi van? Tényleg, amikor ezt olvassa az ember... A Kulturális és Innovációs Minisztérium, amit Csák János vezet, az megkereste az Index, és azt kérdezte, hogy ez most, és ezt így hogy, tette fel az újságírói kérdést, nem kaptak választ. Demeter Szilárd, a Nemzeti Múzeum főigazgatója viszont megerősítette, hogy ezt a Telexnek egyébként, a Telex kérdezte, megerősítette, hogy valóban van egy ilyen tervezet, amelyet a miniszter szeretne széles körben megvitatni, de ez még nem került semmilyen kormányzati fórum elé. Egy nappal később már az Egyenes Beszéd című műsorban azt mondta Csák János, hogy az a szándéka, hogy legyen egy egységes, átlátható és arányos kulturális törvény. Hát nem tudom. Tehát ez inkább ijesztő, és van egy másik ilyen, amiről fogunk beszélni.
Igen, már tegnap is beszéltünk a lapszemlében. Ez a GVA-nak az új jogköre, ezt majd a hírek után Brückner Gergővel átfutjuk, átbeszéljük. De most van itt még nyalánkság, mert a 24.hu azzal foglalkozik, hogy mi lesz akkor, ha elkezdik darálni az akkumulátorokat a szomszédban. Uh-huh. És itt arról a szlovén cégről van szó, hogy már a kínai meg dél-koreai akkugyártók sztoria ismert, valószínűleg a szlovén cégről is hallottak páran, de ő egy akkumulátor feldolgozó, tehát tulajdonképpen ilyen újrahasznosító, vagy uh-huh. ártalmatlanító, vagy nem tudom, milyen üzemként akar működni, és a dolog érdekessége, hogy Peter Thibault a Soskuton, mert ott készül, vagy ott épül ez, akkumulátor feldolgozó tervező Andrada Group Kft. Egyik tulajdonosa, egy szlovén lapnak januárban adott interjújában nem tagadta, hogy a szlovén céget is a laza jogszabályi környezet hozta ide, Magyarországra. Persze amellett, hogy 13 milliárd forintos beruházás, 4,7 milliárd forint állami támogatásra is számíthat. Szlovénia volt az első a terveinkben, a gyára a Muravidéken lett volna, de ideiglenesen leállítottuk, mert láttuk, hogy a jogszabályunk miatt túl lassú lesz, elmondta ezt a vezető, úgyhogy, vagy a tulajdonos. Úgyhogy nagyon klassz.
Van még egy másik. Ugye ez a törvénymódosítás, ez a saláta, ebben benne van az is, hogy ugye kedden este Semmén Zsolt benyújtott egy törvényjavaslatot az országgyűlés elé, ezt a 444 írja, amelynek szövege az igazságügyi minisztériumban készült, előadója maga Tuzson Bence miniszter lesz. Ugye ez a salátatörvény számos paragrafusa különböző törvényeket módosítana egy-két bekezdésnyi szöveggel, hogyha elfogadják, módosul többek között a közjegyzőkről szóló, a lakcímnyilvántartásról szóló és a bírósági végrehajtásról szóló törvény is. És van egy egészen érdekes rész benne, annyi korlátozás azért van az igazságügyminiszter számára az ügyészségi adatok megismerésére, hogy csak végleges jogorvoslattal már nem támadható határozatokat nézhetne meg. Magyarán törvényt módosítanának, hogy bármikor nyom nélkül belenézhessenek az ügyészségi iratokba. Megteremti azokat a kereteket, amelyek között az igazságügyért felelős miniszter a bírói határozatok mellett ügyészségi határozatokat megismerhet. Annak érdekében, hogy a jogalkotásról szóló törvényből fakadó és a jogszabályok hatályosulásának vizsgálatával kapcsolatos feladatát hatékonyan elláthassa. Na most, hogy ez eddig ezek szerint akkor nem volt hatékony? Vagy hogy... Na mindegy, baromi nehéz ilyen salátatörvénykorban mindent értelmezni.
Salátatörvénykorban.
Nem, amikor így hirtelen igen. Így benyomnak egy ilyen módosítás csomagot, és végig kell bogarászni, hogy ez mit is jelent pontosan ezeknek a változtatása, na mindegy.
Portfólió arról ír, hogy az Európai Bizottság újra teljesen felfüggesztett magyar uniós forrásokat, az állami építési beruházások rendjéről szóló törvény jelenlegi formájában több ponton sérteti a közbeszerzésekre vonatkozó összeférhetetlenségi, valamint az EU források felhasználásáról szóló szabályozásokat az Európai Bizottság szerint. Ezt tudta meg a Portfólió uniós tisztviselőktől, valamint erről tanúskodik egy a birtokukba került a Lázár János vezető építési és közlekedési minisztériumnak címzett levél is. Kifogásolják, hogy a kormány az új jogszabállyal számos jogomentességet ad egyes projekteknek. Ráadásul ezt átláthatatlan módon teszi. Húha, ez nem szép.
Közben az éjjel belenyúlt a kormány a rezsicsökkentésbe is, és ugye ez azt jelenti, hogy mostantól kezdve előre fogod tudni, hogy mi történik, mikor a következő számlánál, hogy mennyit kell fizetni, mert ugye az éves kedvezményes gázmennyiség, ez megmaradt, ugye 1729 köbméter, illetve fogyasztási helytől és gázminőségtől függően ennél több is lehet, minden esetre nap arányosítással havi szintre le lehessen bontani az általányosoknak, tehát akik általányt fizetnek, emiatt ugye attól függően, hogy az adott hónap hány napból áll, 28 vagy 31 nap, előre kalkulálni lehet, hogy mennyi kedvezményes rezsivédett áru gáz jár, ez körülbelül ugye 144 köbméter körüli volumen lesz. A pontos szám az adott hónap napjainak konkrét számától függ majd. Ha ennél többet fizet egy ügyfél egy hónapban, akkor itt pontosan fogja látni, hogy mekkora mennyiségért kell majd a versenypiaci költségeket tükröző 7,5-szeres árat fizetni. Úgyhogy tehát nem lesz olyan, hogy ilyen évfordulónál egy ilyen brutális sokkot kapsz, hogy esetleg vagy fordítva, hogy nagyon sokat kapsz vissza.
És mit csinálsz azzal, oké, hogy elosztod naparányosan, és nagyon jó, hogy 100, mennyi jön ki, 140...
144.
4 köbméter, igen, amit nyáron rohadtul nem használsz el, mert használsz 15-öt, meg 20-at.
Ha jön az éves leolvasás, akkor vagy visszakapsz pénzt az MVM-től, vagy ugye be kell fizetned még, attól függően, hogy végül mennyi volt a tényleges gázfogyasztás. De ez a naparányosítás van. Tehát tudni fogod. Értem. Minden hónapban, hogy a következő számlánál mennyivel kell többet fizetni, vagy kevesebbet, azt hiszem, de hát mindegy, kicsit bonyolult, mert átolvastam háromszor, de majd nyilván ezt is elemezzük. Nézzük a tőzsdét?
Nézzük!
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Hát másfél százalékos rally volt a budapesti értéktőzsdén, ami igen szép teljesítmény, 1027 pont a növekmény, 66.839 ponton zárt az index, és a vezető részvények mindegyike emelkedni tudott. A legnagyobb mértékben az OTP 2,2%-kal 17.300 forintra, aztán a Richter, nem, bocsánat, a MOL volt a második, az ezüstérmes 1,7%-kal 3014 forintra erősödött, aztán jön a Richter 1,3%-kal 9485 forintig ment, és a Magyar Telekom, ami kereken 900 forinton zárt, az 8%-ot szedett magára. És az eddig jól teljesítő Waberer viszont korrigált 2,2%-kal, hogy közepes méretű papírokat is mondjuk, az Apenin 7,7%-kal emelkedett, voltak stagnálók, az Alteo az 3 pontot kifulladt, vagy megállt, ugye ott az óriási osztalék fizetésnek köszönhetően volt egy nagyon méretes rally, olyan 20%-ot ment, azt hiszem 2-3 nap alatt az árfolyam. Az esők között volt a Cig, Pannonia, Opus, Delta, ilyenek.
Na nézzük akkor, hogy mi történt külföldön. Hát vegyesen zártak az amerikai tőzsdék, ugye mérséklődtek a kamatcsökkentéssel kapcsolatos várakozások, a kötvényhozamok emelkedése volt, és ennek következtében rég nem látott mínuszban zártak a tőzsdék, közben Ázsiában is már felemás hangulatot lehet látni, Európában volt egy óvatos emelkedés, minden esetre azt lehet látni, hogy a Dow Jones Index az 0,1%-os pluszba fejezte be, a Nasdaq 0,1%-os pluszban, a Dow ugyanekkor a mínuszban, a Nasdaq pedig 0,2%-os pluszban, és a Russell 2000-re egy pillantást vetünk, ugye ez a Midcap Index Amerikában, ez 0,5%-os pluszt mutatott. Európában egyébként viszonylag jó lett a vége, a FTSE éppen, hogy emelkedni tudott, a DAX 0,5%-kal, a párizsi Kekkaron is körülbelül 0,5%-kal, az Euronext 0,7%-os plusszal. Ázsiában a Nikkei emelkedik, ott elég jó emelkedés jött össze, 1,6%-os plusz. A Hang Seng, a Shanghai Composite és a Shenzhen Index azonban mínuszban vannak, és hogyha megnézzük azt, hogy mik voltak a legkeresettebbek, jaj, közben a Redditre nézzünk már rá, tovább esett az ár 6,8%-kal, úgyhogy ott így kipukkadt az a eredeti lufi. A Krispy Kreme, aminek volt egy irgalmatlan emelkedése, mert bejelentettek, ja, az nagyon tetszeni fog neked, az a tikerje, hogy donut.
Tényleg?
Dénut a Krispy Kreme-nek, az ilyen reggeliző mindenféle jópofaságokat kínál, és bejelentettek egy együttműködést a McDonald's-val, ettől aztán valami irgalmatlan rakétázás volt, hát ebből most visszavett 1,8%-ot. Azt mondja, hogy na nézzük a trending, vagy a legaktívabbakat, a Tesla 1%-os pluszban, a sok mínusz után. Az Intel viszont csúnyán pórul járt, 8,2%-os mínuszt hozott össze, a Ford majdnem 3%-os pluszban, és a Paramount Global 15%-os plusszal az ötödik helyen a legaktívabb papírok között az Egyesült Államokban. Úgyhogy ezeket érdemes figyelni.
Az euró-dollár, vagy mármint a dollár gyengülése volt.
Bocsánat, azt még mondjuk el, 8,6%-os plusszal a trending tikerek között a Dell.
Tegnap jöttek makroadatok, és a dollár indult gyengülésnek magyar idő szerint 4 óra körül, mert a 4/3-as ADP munkaerőpiaci adat az egyelőre inkább erősítőleg hatott, mert hogy a vártnál magasabb szám jött, ugye, és a foglalkoztatottak köréből, ez elméletileg hátráltatná a Fednek a döntését, de aztán 4-kor jött egy szolgáltatói beszerzési menedzser index, ami a várthoz és az előző értékhez képest is kisebb volt, tehát valamiféle lassulást mutatott, és ennek megörültek vagy az euró-dollár vásárlói, és ment, vagy nem tudom, 100 pontot legalább a kereszt. Igen.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Magyar Nemzeti Bank támogatásával.
Czoller Anni van itt. Jó reggelt.
Jó reggelt.
Jó reggelt, hogy vagy?
Nagyon jól, köszönöm szépen. Nem látszik rajta?
De, és akkor szeretjük, ha el is
nem
mondod, mert
volna rá
a rádióhallgatók legtöbbje nem lát téged.
Tényleg?
Csak lelki szemeivel.
Jó, tényleg minden oké.
Akkor jó.
Azt majd most jól meghallgatjuk, és akkor kiderül. Utána pedig visszajövünk, folytatjuk a Millás reggelit.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor megelégedés, doktor higgadtság, doktor vidámság és doktor nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-vissza ver a GDP-je. A pulzusa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még dr. Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz. A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók, ez a Millás reggeli továbbra is itt a Rádió Café 98.0-án, április 4-e reggel, 7 óra 7 perc van, és itt van Kántor Endre.
És Gede Balázs. A Platón női változata nem a platina, hanem a platán, írja Gábor hallgató. Nagyon szépen köszönjük, mindezt Messengeren tette ő meg, de üzenhettek nekünk SMS-ben, Viberen, WhatsAppon, bár az vacakol mostanában, ezt írták tegnap, 0636 98 098 0, vagy e-mailben hagyományosan info@millastegeli.hu. Van-e még?
Van, Ákos itt kesereg, hogy egy kicsit csalódott volt, hogy a Lex Páros GVH törvényt ma a hírekben leadtátok, mintha egy jó törvény lenne, mert van német törvénykezési vonatkozása. Emiatt az összemosások miatt is tart ott az ország, ahol van a béka popója alatt. Ezzel a törvényen megint kapott a gazdaság egy hatalmas pofon. Tegnap lapszemléztük, elmondtuk, hogy ez nagyon faramuci egy törvény, és hogyha szubjektíven fog ítélkezni a GVH, sok mindenre adhat alapot, ami káros lenne, és most is fogunk 7 óra után beszélni. Nincs semmiféle összemosás, a hírek az hírek, mi pedig adjuk a hátteret, úgyhogy ezt így
egyrészt, másrészt meg ugye a hírekben az szerepelt, hogy mit mondott a GVH. Igen. Erről az egészről. Valóban beszéltek arról, hogy Németországban van hasonló. Már láttunk többi
folyamatosan
ilyet az elmúlt
megjelenése
időszakban.
Óta ezzel védekeznek, hogy ilyen van, és erre van példa, csak ugye itt a gyakorlati használat.
Hát ugyanúgy, mint a könyves sztorinál is, ugye? Igen. Tehát itt ugye több probléma van. Az egyik, amiről szerintem majd kifejti Brückner Gergely véleményét, hogy az úgynevezett egyeztetés, meg a szakértői vita, az mondjuk 4 nap volt a hosszú hétvégére.
És senki nem tudott róla, mert egy kicsit
nem tudott róla.
Dugva.
A könyv esetében is ugye hivatkoztak többek között Németországban is, ugye ez a kedvezmény törvény, amiről beszélgettünk.
És hogyha már így indul egy ilyen jogalkotási folyamat, akkor az ember joggal merül föl benne pár kétség, hogy vajon mire így fogja van ezt használni a hivatal. És ezt elmondtuk tegnap is, és el fogjuk mondani most is.
De ettől függetlenül szerintem menjünk tovább úgy, menjünk. Ezt már a múltkor is mondtam, hogy mindig a lehető legjobbat gondoljuk a másikról, ne pedig a legrosszabbat. Tehát
ja,
akkor is,
hát az nem fog menni.
De
szerintem
pedig úgy kéne, mert azért tart itt az ország, nem azért.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Hát próbálnék én jó indulatlan hozzáállni a Metropol írásaihoz, amikor vadásza a fővárosba azokat a pontokat, amit
hogy,
jól,
hogy mibe lehet,
mibe lehet belekötni. Na most jó, belefutottak, helybe mentek.
Ha sikerül, leadják a drótot a Mandinernek,
igen,
aztán megjelenik az összes
nemzet
megyei lapban.
Igen, ez történt most is azzal, hogy hú, a rakparton pusztulnak. Szomorú látvány a pesti alsó rakparton, pusztulnak a tölgyek. Szomorkodott a múlt héten a Metropol. Na erre Bardóczi Sándor Budapest főtájépítész adott egy magyarázatot, hogy a tölgyek nem száradtak el, csak egész télen nem hullatják le a leveleiket, hogy így védjék magukat a hidegtől, és csak később dobják ezt le, és indulnak meg ürügyezni. Ezt egyébként április elején meg is tette, és le is fotózta, és el is küldte a Metropolnak, hogy tessék megnézni, így működik a tölgy. A cikk egyébként a Metropolban elemezte azt is, hogy hát nyilván a kiszáradás és ez a betegség és nyavaja, ez a Duna magasállása és árvíz miatt is lehetséges volt, amire megint csak jött a válasz, hogy a tölgy nagyon sok esetben ugye ártérben növekszik, tehát a magas vízállás vagy a sok víz az egyáltalán nem
az a baj, hogy
fáj
amikor
neki.
Feltételezésekkel él egy újságíró, és elkezdi...
És lövése nincs róla,
és
utána se néz. Na, az a sok.
Az, igen. És a feltételezésekből elkezd következtetni.
Egyre mélyebbre tud olyankor kerülni a szerző. De na, hát szóval így igen állunk a rakparti fákkal, nincs ott semmi gond, szépen rügyezik.
Legalábbis
is
egyelőre, reméljük, egyelőre, hogy nem is
ja,
lesz.
35-ből volt egy, de hát az egy bármilyen fásítási, ültetési folyamatnak része, ugye a faültetés azért az egy elég macerás és kényes
persze
dolog.
Tehát volt már példa arra, hogyne, hogy különböző parkosított részeken beültetett fák nem úgy jöttek ki, ahogy akarták. Hát ez, igen. Na, új villamos a Szabadsághídon teszi fel a kérdést. A BKK vizsgálják a híd terhelhetőségét, terhelés próbákat végeznek. Az elkövetkezendő napokban a BKV ZRT megbízásából éjszakánként villamosok foglalják el az átkelőt, hogy a szakemberek megfigyeljék, a hídszerkezet miként reagál a fővárosban jelenleg közlekedő villamosok terhelésére. Az üzemeltető állományában lévő valamennyi villamos típus, többek között az olyan CAF járművek terhelését is megnézik a hídon, amelyekre már jelenleg is, amelyek jelenleg is közlekednek, és hamarosan további 51 szerelvény bővíti a flottát. Úgyhogy izgalmas terhelés teszt a Szabadsághídon, lehet fotózgatni.
Mi van még?
Hajókiállítás.
Hajó kitiltás lesz az.
De jaj, a francba pedig, azt hittem, kiállítás lesz. De egyébként ez pont olyan, mint egy kiállítás.
Ez
igen.
Teljesen egy kiállítás képei.
Hát ugye ez a sztori, erről beszéltünk.
Hát erről beszéltünk.
Kedden, hogy felkavarta az állóvizet a főváros önkormányzat.
Van itt egy pár számot elekszírásában, érdekes, hogy 420-450 ezer ember érkezik a Dunán évente Budapestre. Ez nekem nem volt meg, ez egy döbbenetesen
ez
nagy.
Döbbenetes.
Na most ennek megfelelően nyilván szennyvíz, hulladék.
De figyelj, amit láttad, korábban... mennyibe kerül egy ilyen út? Egy ilyen kis dunai hajókázás?
Hát az a nem kis dunai hajókázás, hanem azon a nagy folyami hajón, ahol ott laksz, ott eszel, fönnapozó.
Lemennek Mohácsig, ott fordul sokba. Egyet, az sokba. Nagyon nyugdíjas, de
nagyon, megnéztem, hogy egy darab kánó, hogy elbillegnék, elnapoznék
a fel. Azon a kis erkélyecskén ott ücsörögnék.
Nagyon kérnék ezt, azt. Hát az vagy nem lesz soha, vagy csak nagyon soká.
Nagyon.
Pillanatra oda láttam magam én is, de aztán letettem
róla. Én nem tudom, hogy ez mindenhol ennyibe kerül le, vagy hogy más típusú hajók vannak, de van ez a buli hajó is elvileg, mert vannak exkluzív diszkók, meg ilyenek, hát most én nem tudom, hogy melyik mennyi, de minden esetre azt mondja a fővárosi szabályozás minden tekintetben előrelépés a jelenlegi állapotokhoz képest, mondta Ladányi Zsolt kommunikációs referens. A tervezett változások a kerületi lakosság érdekeit szolgálják. Jelenleg hetente 10-15 ezer olcsó alkoholtól fűtött buli turista vonul át a tízezrek által lakott Újlipót városon. Köszönhetően az itt állomásozó buli hajóknak.
Ez jó.
Igen. Ezt rekreációs szolgáltatásnak hívni komolytalan dolog, mondja ő. Hát most ez nézd, ezen lehet vitatkozni, miért ne? Hát kiengedik a gőzt, miért ne? Az is rekreációs szolgáltatás, szerintem nem komolytalan hívhatják annak, csak ugye oldjuk meg, hogy a buli turisták, akik átvonulnak, ne zavarják annyira a kerületi lakosokat. Tehát ezt kell valahogy összehangolni, tehát nyilván, nyilván ez vezérelte ezt az egész.
Haladjunk, módszert. Szerintem zenéljünk, és közben tárcsázunk Brückner Gergőt, jó. És megnézzük, hogy ez
jó,
a GVH-s lehetőség, törvénytervezet, akármi, ez mire adhat lehetőség, mire jó, mire nem, mitől kell tartani.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Jöjjön egy igazi brit zenekar, egy blues rock zenekar Londonból, a Scoundrels 2007-ben alakultak, ez a szám a 2020-as lemezükről van. Na hát akkor beszéljünk arról a törvénytervezetről, amit be is harangoztunk. Versenytorzulás elleni harc, vagy politikai bunkósbot? Ezt a kérdést tesszük fel Brückner Gergelynek, a Telex újságírójának, aki itt van a vonalban. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt, szia!
Szia, szia, jó reggelt! Nézzük meg ezt a törvénytervezetet, hogy ez micsoda, aztán térjünk rá, hogy vannak itt párhuzamok, vannak példák, hogy a GVH is azzal érvel, hogy ez nem példa nélküli, az Európai Unióban, Németországban is van valami hasonló. Szóval miről van szó?
Igen, tehát egy olyan igazságügyi saláta törvényről van szó, aminek az a furcsasága, hogy nem önálló törvényként, tehát becsomagolva, mindössze 4 munkanapnyi konzultációs lehetőséggel, gyakorlatilag alapjaiban újraírja a versenytörvényt, tehát itt az alapfunkciók mellé egy teljesen új eszközrendszert vezet be. Egy fogalmat érdemes talán kihangsúlyozni, ez az alapvető jelentőségű vállalkozás. Uh-huh. Ezek olyan ilyen nagyobb hatósugarú szektorokon átívelő vállalkozások, amelyek külön szabályozást kapnak. ha, mármint hogyha elfogadja majd az országgyűlés ezt a törvénytervezetet, és ennek az a lényege, hogy ha egy cég hát gyakorlatilag olyan meghatározó, alapanyagellátó, bank, távközlési cége, most ezt nem tételesen sorolja fel a törvény, ezt már én veszem hozzá, akkor hát egyedi módon is szabályozható. Ennek a legextrémebb esete az, hogyha valami fajta ilyen ellátásbiztonsági veszélyt jelent ennek a cégnek a működése, működési zavara, nem működése, akkor akár a tulajdonviszonyaiba is bele lehet nyúlni. Ez egy több lépcsős folyamat, tehát nem azon, hogy rögtön a GVH rámutat, hogy na, kedves tulajdonos, add el a cégedet, mert nem jól működsz, de végül is a folyamatnak ez lehet a vége.
Most tehát beleszólhat abba, hogy a cégnek a működése, hogyha nem megfelelő, nem a szabályoknak megfelelő, tehát értékesíteni kell a céget?
Én itt az ellátásbiztonság fogalmat emelném ki, tehát legyen a példánk mondjuk a MOL, ami biztosan alapvető jelentőségi vállalkozás, hiszen rengeteg szektornak számít az, hogy üzemanyaggal ellátja-e, és akkor ugye valóban ezt mondja ki a törvény, hogyha olyan ellátásbiztonsági kockázatokat lát a cégnél, amit a cég nem old meg, akkor gyakorlatilag ugye hát figyelmeztetheti, hogy javítson a működésén, és a vége az, hogy gyakorlatilag, ez egy összetette folyamat, de hát rábírhatja a tulajdonosokat arra is, hogy értékesítse a céget, ha ő nem látja el a funkcióit, fogalmazzunk így. Uh-huh. Sok mindenről szól ez a törvénytervezet, például meg kell határozni azt, hogy mi számít alapvető jelentőségű vállalkozásnak. Vannak erre különböző pontok, de hát azok a szakmai szervezetek vagy versenyjogászok, akik tiltakoznak, hogy ez egy hát nem megalapozott törvénykezés, azt mondják, hogy ezek nem elég egzaktak. Tehát nem lehet tudni, hogy abból a 6-7, nem tudom hány pontból, ami piacméret, vertikális integráltság, ilyesmiket jelent, abból most egy már megvalósíthatja azt, hogy valaki alapvető jelentőségű vállalkozás, hogy mindegyikből kell teljesülnie valaminek, és hát nincsenek egzakt mutatók, hogy mondjuk az adott piacon mekkora részesedés, vagy hány szektorral kell kapcsolatban lenni ahhoz, hogy ilyennek minősítsen a gazdasági versenyhivatal.
Hát és akkor érdekes. Még utána jön az, hogy mikor minősíti, vagy milyen hogy paraméterezzi a működési zavarokat.
Hogy ez megfelelően
tehát,
működik-e?
Hogyha már egy kis ellátási volumencsökkenés, vagy szállítási időben a 3 nap, 5 napra nyúlik, tehát ott is érezhető egy olyan, hogyha az nincsen nagyon-nagyon szigorúan definiálva, hát akkor ez egy kicsit ilyen szubjektívé válhat ez a döntés.
Igen, tehát én azt gondolom, hogy azok, akik panaszokat vagy kifogásokat fogalmaznak meg, azok nyilván hát általánosan fogalmazzák meg, hogy az alaptörvénnyel vagy uniós joggal ütközhet mondjuk a tulajdonjognak egy ilyen jellegű korlátozása, vagy arra hívják fel a figyelmet, hogy a külföldi befektetők elriadhatnak, de hát azért a háttérbeszélgetéseken az is elhangzik, hogy ne adj Isten, hogy testre szabottan alkalmazza majd a GVH, hát ne legyen az, hogy ugye sok olyan ügy van, amikor egy cég valami fajta extra figyelmet kap, gondoljunk most a Spárra, vagy a korábban a nitrogénművekre.
Én főleg ez utóbbira nagyon ezen gondolkodom, ugye, mert gyakorlatilag egy egyszereplős, nem úgy itthon, de a régióban is, tehát biztos, hogy alapvető jelentőségű vállalattá lesz minősítve, hogyha ugye ez a törvény átmegy a parlamenten, és hát ugye azt a konfliktus helyzetet megismerjük, ami ott fennáll, tehát egy elég fura helyzet adódhat ebből.
Igen, mert ugye, hogyha ott sok terhet kap a cég, bocsánat a kötekedésért, azzal azért vitatkoznék, hogy a régióban egy szereplős, hiszen a környező országban
vagy a legnagyobb akkor, bocsánat, gyárat, igen.
De mindenképpen egy jelentős szereplő. Hát ott valóban fölmerülhet az, hogyha mondjuk a működési környezet, az adószabályok, vagy bármi miatt úgy dönt ez a cég, hogy nem termel, nem valószínű, hogy a gazdák műtrágya nélkül maradnak, de hát az mindenképpen egyfajta ilyen ellátásbiztonsági kockázat lehet, miközben nem biztos, hogy ezért a cég felel, hiszen az európai műtrágya gyártás 2022-ben teljesen kiárazódott ugye a magas földgázárak miatt. De nem, nyilván semmilyen konkrét cégről nincsen szó a törvényben, tehát itt most már ezeket én költöm, de hát nyilván fölmerül az a az a veszély, mert ugye a GVH, meg kell mondanom, hogy nagyon korrektan a húsvéti ünnepek alatt is válaszolt részletesen a kérdéseinkre, és azzal érvel, hogy nagyon hasonló a német Bundeskartellamtnak a szabályozási lehetősége, csak ugye az emberben mindig fölmerül, hogy ugyanannyira félünk-e mondjuk a független intézmények testre szabott célzott felhasználásáról vagy működéséről Magyarországon, mint Németországban.
Igen.
Hát azért korábban ezzel lehet.
Egyeket azt összetudtátok hasonlítani, hogy tényleg a teljes a párhuzam, vagy nagyon hasonló a német?
Nem hasonlítottam össze, megkaptam ennek az angol szövegét, linkben a GVH is utalt rá, illetve én korábban versenyjogászokról is beszéltem arról, hogy valóban létezik ez a fajta dolog, de azt én személyesen nem végeztem el, hogy mennyire hasonló a két törvény, azokat leírtam, amiket erről hallottam, de hát de nincs is meg hozzá egyébként vélhetően a versenyjogi képzettségem, de hát a magyar törvénytervezetet azt elolvastam, illetve idén.
Nekem ez úgy tűnik, és hogy mondtad igazságügyi saláta törvényt itt az elején, tehát sok mindent emlegettünk a lapszemlében is, hogy olyan jellegű módosítások vannak, és ez is egyébként illeszkedik ebbe, amikor felruház hatalommal egy állami szervet, vagy egy állami szereplőt, vagy kormányzati szereplőt, olyasmire, amit valószínűleg máshogy is meg lehetne oldani. És itt ugye az a kérdés, hogy vajon jó-e? Tehát jó-e ez nekünk, hogy ez így működik? Én értem, hogy vannak kiemelt stratégiai vállalkozások, olyan cégek, akik nagyon fontosak a működésükben, de hogy biztos, hogy máshogy is meg lehet szabályozni azt, hogy ők ne éljenek vissza a helyzetükkel.
Igen, tehát az biztos, hogy van ilyen típusú jogi eszközrendszer, nem tűnik úgy, mintha ezt nagyon előkészítették volna. Abban én nem látok bele, hogy a igazságügyi minisztérium által kreált szöveg mennyire hát konzultációs munkáeredménye, most nem a társadalmi vitára gondolok, mert az biztos, hogy nem elégséges, hanem az, hogy egyáltalán mondjuk a GVH szakembereit mennyire vonták be ebbe. Nem beszéltünk még a másik ilyen új alapvető funkcióról, az meg valami olyasmiről szól, hogyha adott pillanatban nem követel gazdasági jogsértést egy cég, de fogalmazzunk úgy, hogy pusztán a létezése valami fajta versenyhátrányhoz vezet, tehát kevés szereplős piac, korábban kialakult egy olyan oligopolisztikus helyzet, ami a GVH megítélése szerint mondjuk nem megfelelő versenyt hoz, akkor is vannak olyan eszközei, hogy ez a bizonyos hát alapvető jelentőségű vállalkozássá lehet őket minősíteni, és hát két pontot hadd emeljek ki, tehát magatartási vagy szerkezeti előírásokat fogalmazhat meg a GVH, ezt én mondjuk úgy fogalmaznám meg, hogy hát mondjuk van egy erős pozícióban levő nemzetközi sörgyártó, és akkor meg lehet neki mondani adott esetben, hogy hát kevesebb kocsmával kössön kizárólagot, vagy kössön szerződést, de adott esetben akár a szerkezetinél nem tudok másra gondolni, mint hogy megint az, hogy hát mondjuk egy részét a cégnek értékesítse, vagy alakítsa át.
Ugye korábban, az igazgatótanácsba hát javasolnánk valakit esetleg.
Ilyen is van egyébként konkrétan.
Na hát ezt, na tessék, éreztem én, hogy rátapintok.
Személyi kinevezésre is lehet joga a GVH-nak. Alapvetően ugye a leghíresebb ilyen példa az a Standard Oil. Rockefellernek a cége, ugye 100 évvel ezelőtt annyira erős volt az olajpiacon a monopól helyzete, rengeteg, hát mondjuk úgy, hogy gaztett vagy versenysértő tett után, hogy egyszer aztán, remélem nem mondok budaságot, de úgy emlékszem, hogy Franklin Delano Roosevelt azt mondta, hogy neki megy, és ugye ott valamikor a hát 100 évvel körülbelül végül is feldarabolták, és ezek a mai nagy cégek, az Exxon, a Chevron, nem tudom, ugye hát az egykori Standard Oilból lettek egyfajta ilyen önfeldarabolás nyomán, nagy amerikai olajcégek. Hát itt valami ilyesmi eszközrendszert vezet le be Magyarország is, aminél megint ugye az a kérdés, hogyha hát valakit nem kell büntetni, vagy nem tett olyat, ami miatt éppen aktuálisan büntetni kellene, de valahogyan egy olyan piac rögzült már, ami nem elégséges a versenytársak vagy a fogyasztók szempontjából, a magyar gazdaság szempontjából, akkor hát ilyen pótólagos jogosítványokat kapna a GVH.
Hát ez több, mint izgalmas, okay. Így, ahogy hangzik, hát meglátjuk, hogy hogy
így megy ez. Ez így erős volt.
Igen, változik-e valamelyest, mire ez oda kerül, vagy így megy át, meglátjuk, de nagyon köszönöm neked,
Gergő, hogy szépen.
Kicsit tisztáztuk ezt a képet. Szép napot neked!
Nektek is köszönöm.
Szia.
Szépen!
Brückner Gergellyel, a Telex újságírójával beszélgettünk.
Az agy sokkal hajlamosabb elsorvadni a túl kevés használattól, mint elkopni a túl soktól.
Millás reggeli. A csalás nem vészel, csak átalakul. Napjaink átverései a digitális térbe költöztek. Kis odafigyeléssel ezek jó része elkerülhető, a többire pedig lehet készülni. Erős jelszavak, kétfaktoros és biometrikus azonosítás, adatvédelem. De a nulladik faktor a tudatosság. Ne feledd, a csalás nem vészel, csak átalakul. Nulladik faktor, a Millás reggeli digitális biztonsági rovata következik.
Hát egy érdekes történet, megmondom őszintén, hogy én senkit nem szeretnék megsérteni, de valójában itt egy figyelmetlenségről, meg egy ilyen emberi, pszichológiai dologról van szó. Én azt gondolom, hogy ez az új terjedő átverés fajta alapvetően az arra appellál, hogy van ez a meglepetés faktor, meg a kíváncsiság faktor.
Egyrészt, másrészt, meg tényleg olyan sok mindent rendelünk már online, hogy hogyha figyelmetlen vagy, és nem követed ezeket a rendeléseket, nem tudod, mit adtál le, mit fizettél ki, mit nem, mit kértél utánvétel, mert mondjuk esetleg nem ismerted a kereskedőt, és ugye el szoktuk mondani, hogy az egy jó védekezés, hogy nem fizeted ki előre, hanem utánvétel kéred, tényleg megjött a csomag, akkor kifizeted, átveszed, stb. Ebben az esetben fordulhat az elő, hogy vannak arra szakosodott cégek valószínűleg, akik úgy küldenek terméket, hogy te nem rendeltél, és gyakorlatilag ami
hát olcsó
eladnak neked, úgy, hogy te nem is rendeltél. Tehát ugye így lehet bevételnek forgalmat csinálni.
Én örülök egyébként, hogy az újságíró Szabó Zsuzsa azt a címet adta a cikknek, hogy hülyeségem története, mert itt rögtön az első mondatban saját maga írja le azt, hogy miről van szó.
Mert amit elmondtunk, ez figyelmetlenségből is ered, hogy áldozata lehetett ennek a trükknek.
Igen, tehát a következő történik, aki nem találkozott volna még vele, kap egy teljesen hivatalos küldeményt, Magyar Posta, Logisztika, tehát MPL, vagy valamelyik ilyen csomagküldet, nem egy ilyen kamu, hanem egy tényleg jön a megrendelés, de most az a helyzet, hogy utánvétes sztori, tehát már eleve itt kezdődik nálam, hogy most ha nem tudod biztosan, mi az, ami érkezett. Igen, volt egy csomó logó a küldeményen, na de onnan még nem derül ki. Szóval, hogyha nem tudod biztosan, hogy mi érkezett, akkor azt tényleg most átveszed, és ki is fizeted?
Ráadásul 10 000-es nagyságrendben, mert
11 000 vagy 12 000 forint volt. Mondjuk igen. ez az összeg, amikor ha mondjuk esetleg kiderül, hogy egy okos óra van benne, tudod? Tehát jól ki van ezt találva, tehát hogyha valaki felbontja, és meglátja, hogy ez egy okos óra, jól néz ki a csomagás, hú, akkor még örülhet is, hogy véletlenül neki küldték ennyiért, és akkor megveszi. Tehát egy csomó be van építve emberi, pszichológiai dolog ebbe, de akkor is itt arról szól a sztori, hogy érkezik egy csomag utánvéttel teljesen hivatalosan, és abban van egy működő, de hát egy elég vacak tárgy, ami egyébként jobbnak néz ki, és az ember utánvéttel megveszi valamiért. Na most, igen, rögtön lehet elküldeni az illetőt a csodába, hogy ezt miért csinálta, persze, de szerintem mindenkinél van olyan helyzet az életében, amikor nem figyel oda valamire, belefut valamibe. Minden esetre felhívjuk rá a figyelmet, hogy most van egy ilyen jellegű csalás is a rengeteg minden más mellett. Én azt gondolom, hogy ne vegyük át azt, amiről nem tudjuk, hogy pontosan, hogy micsoda. Tehát, hogy...
Hát igen, ennek ez a fő üzenete, mert tényleg, tehát ez már teljesen hasonlít a valósághoz, mert igazi csomagszállító, igazi csomagot hoz, igazinak látszó terméket, igen. Mert a doboza, a fotó az tényleg okos órás, csak amikor szétszeded és elkezded nyomkodni, akkor kiderül, hogy nem tölt, nem kapcsolódik, nem fut rajta semmi se. Tehát gyakorlatilag
pénz nem
72 centből összerakott cuccot rácsóztak 11 ezer forintért.
Mert forintja. Hogy van ez a cég, aki küldte, ez a European Chinese Supply Chain ZRT, ezt vissza nem.
Ő logisztikai cég, igen. A postánál nem tudsz reklamálni, mert ő futárcég volt ebben az esetben. Mire eljutsz valahova, mire visszaérsz valahova, jó esélye, nem lesz belőle semmi. Úgyhogy
kíváncsi vagyok, hogy a Marketplace-en meg a jófogás.hu-n ezek az okos órák mennyire szaporodnak el, és hogy mennyire kínálják majd őket. Más nincs, ugye?
Biztos nagyot
mennek. Más megoldás
majd.
Nincs, igen. Mint hogy ezeket megpróbálják rá sózni valamire, egy kis csillapítás, egy kis költség csökkentés címszóval. Mindenesetre figyeljünk erre is oda.
A csalás nem vészel, csak átalakul. Készülj fel minél nagyobb digitális biztonságra a nulladik faktorral. Megfelelő alapozás nélkül semmit nem lehet jól megépíteni. Kerüld el az alaptalan döntéseket. Ne építs ferde pénztornyot. Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával.
Benne pedig Tunkli Dani, az Akkord alapkezelő befektetési igazgatója. Jó reggelt, szervusz!
Szia,
szia, jó reggelt! És hát a híd, ami nem volt túl messze, ugye, utalva a kiváló régi klasszikus filmre. Itt arra fogunk beszélgetni, hogy...
Van ez a Maersk.
Igen, ugye az adja a sztorit, de a vége az lesz, hogy van ez a tőzsdei mondás, nincs az a részvény, ami... vagy olcsó részvény, ami ne lehetne még olcsóbb, és nincs az a drága, ami nem lehetne még drágább. Valami ilyesmire fogunk kiukadni. Na, de hogy áll ez a Maersk? Mi rájár a rúd, azt látjuk, halljuk, de aki esetleg nem ismeri a céget, mondjuk el, hogy kik ők, mik ők, mit csinálnak, és miért vannak most elég rossz bőrben.
Nem tudom, hogy voltatok-e már Koppenhágában.
Én még nem.
Figyeljetek, igazán a lényeg az, hogy voltam mondjuk 5 évvel ezelőtt, és voltam tavaly is, és közben a Maersk egy ilyen hatalmas nagy hangárépületet, logisztikai parkot épített Koppenhága belvárosába, és ez is szerintem nagyon jól mutatja, hogy ez a dán vállalkozásoknak az egyik leges-leges legnagyobbja, legjobbja, de úgy egyáltalán a globális kereskedelemnek a egyik legmeghatározó szereplője, ugye ez egy szállítmányozási cég, ők nagy konténerhajókkal viszik a IKEA-s bútortól kezdve az összes megrendelést, és hát minden össze lett zótozó ugyebár a világba a globalizáció évei alatt, és most ez azért nem olyan könnyű, amikor megindult egy kicsit ez a deglobalizáció, meg ez a befele fordulás a nagyhatalmak egymással szembeni versenyében.
Igen, abszolút, és...
Aztán jönnek ugye a vöröstengeri feszültségek, amiket minden ország próbál máshogy megoldani.
Annak is.
Franciák konvojjal mennek, különböző védelmi vonalakkal, de hát ugye az is néha működik, néha nem. Szóval, hogy igen. Ja, igen, és jött a Baltibori híd szerencsétlenség, ami szintén egy azon kívül, hogy emberéleteket követelő és elképesztő katasztrófa, azon kívül egy nagyon fontos logisztikai útvonal.
Abszolút, tehát hogy akkor szerintem az elsővel kezdve, amit felvetettél, hogy tényleg a Vöröstenger, hogy ugyebár a szállítmányozásban, főleg ugyebár, hogyha itt a tengeri szállítmányozásról beszélünk, akkor van ugyebár a Szuezi csatorna, ami egy ilyen nagyon fontos átkelő, és van a Panama csatorna, ezeket tudjuk ugye belevágni az utat. És most az a világállapot lett, hogy a Vörös-tengernél a Szuezi csatorna, sőt, igazából a déli részén a Vörös-tengernél a huszik ugyebár ilyen 2000 dollár környéki drónokkal lövöldöztek, amit egyébként csak a nagyságem kedvéért mondjuk a US Army az nagyjából 2 millió dollár egy rakéta, amit az amerikai hadihajó kilő. Tehát, hogy nagyságrendek vannak. Nyilván ez egyébként egy nem fenntartható helyzet, azt rendezni kell, mert hogy mi történt? Az történt, hogy a Szuezi csatorna helyett mindenki ugyebár a jó reménység foka felé kerülte meg, hogy neki ne legyen. Illetve ez nem igaz, mert a kínai meg az orosz hajók azok szépen továbbra is mentek, de mondjuk azt, hogy a nyugati hatalmak hajói azoknak egy ilyen plusz 10-20 napot kellett utaznia,
ami az ellátási láncokat nehezíti és drágítja az egészet, tehát ennek van egy ilyen nagyon komoly inflációs hatása. És bocs, a másik meg az, hogy a Panama csatornánál meg az a probléma, hogy nagyon alacsony a vízállás, és ezért nehezen hajózható, főleg, hogyha nagyobb hajókról beszélünk. Tehát ott is igazániból egy extra 10 napot kell utazni, hogyha mondjuk a magánlánctorláson keresztül tudsz menni. Tehát ez azt jelenti, hogy nagyjából egy ilyen 20, inkább 30 nap az, ami extrába rájön amúgy egyébként kb. 45 napos útra, mondjuk az első esetében, úgyhogy ez nyilván nagyon drágítja a helyzetet. Ha viszont meg nem ezt csinálod, hanem tényleg mész ugyanott, ahol lőnek, az meg ugye a biztosítási díjakat emeli, a legénységnek többet kell fizetni, tehát ennek nyilván van egy nagyon komoly inflációs hatása, és ennek ugye az az egyik következménye, hogy az egyébként nagyon jól teljesítő MESC, ami tényleg az egyik legjobb szállítmányozási vállalat, az annak a menedzsmentje nem tudta megmondani, hogy mit vár az idei évtől, milyen eredményt, és azt mondták, hogy nagyjából 1 és 6 milliárd dollár között alakulhat. Ez egyrészt ugyeben már a múlt évi közel 10 milliárd dollárhoz képest ez egy lényegesen kevesebb, de hogyha az 1 és a 6, az nagyon dobálja az árazását, igen, ennek a papírnak. Tehát nyilván nem tőlük függ, hányat hát, lőnek, ja, hogy oldják meg a helyzetet.
Persze. De aztán nagy nehezen sikerült összehozni a számot, kiizzadták magukból egy jó pár meeting után, majd neki ment a konténerszállító a Patapszkó folyó torkolatánál a hídnak. És akkor
a kuka
az eddigi terv, hát röhögünk rajta, de borzasztó nyilván. Akkor rögtön esett, vagy nem tudom hány százalékot az árfolyam.
Igen, tehát hogy akkor kapásban egy ilyen 6%-kal indított, amikor kiderült, hogy az pont az ő hajójuk volt, és mi is csak ott néztük, hogy ez nem hisszük el, hogy ilyen egyáltalán megtörténhet a mai világban. Részben azért, mert hogy tényleg egyébként nagyon látványosan leomlik a híd, mások oldal nyilván egy szörnyű tragédia, mert bár a hidat végül is le tudták zárni előtte, de voltak a hídon, akik sem sajta maradtak, így lettek áldozatai ennek, tehát ez a rész ez tragikus. De olyan befektetői szempontból viszont nagyon tanulságos, mert mi már tehát a cég árfolyama az nagyjából 40%-ot esett az elmúlt két évben, és azért tényleg nem tűnt drágának a papír, viszont nyilván fenntartásokkal kezeltük olyan szempontból, hogy tényleg, amit beszéltünk is, nem tudjuk, hogy az idei év hogy alakul, vagy a jövő év hogy alakul, de az volt a gondolkozásunk, hogy azért előbb-utóbb valamennyire az átlaghoz vissza fog térni a kereskedelem, főleg, hogyha a rakétázások abban maradnak a Vörös-tengeren, és akkor jött a híd, ami egyébként most úgy néz ki, hogy azért nem a cég, tehát nyilván biztosító, meg mindenki fog fizetni, tehát nem a cég fogja viselni ennek a teljes költségét, de ez azért az egész történet azt mutatja, hogy azért amikor már nagyon magabiztos vagy, meg már azt gondolod, hogy minden ott beállított a piac, akkor azért a tőzsde az alázatra és szerénységre fog nevelni elég hamar.
Igen. Az biztos, ez nagyon jó mondat volt, igen.
És milyenek most a kilátások, tehát meddig, vagy hogy érdemes viszonyulni a részvényhez, érdemes-e azt mondani, hogy azért itt már tényleg nagyon sok minden megtörtént, és innen már csak fölfele van, vagy ilyenkor ezt békén kell hagyni, és megvárni, amíg tisztul a kép?
De egyrészt szerintem a híd története az tényleg egy ilyen egyedi eset, azért szerintem ilyen szempontból nem érdemes foglalkozni. Itt szerintem tényleg a Vörös-tenger az egyik nagy kérdés, meg egyáltalán az, hogy a befektetési filozófiádba vagy gondolkozásodba beleillik ez az egész. Tehát hogyha abba hiszel, mint mondjuk én, hogy nagyon kétpólusú lesz a világ, nagyon versengő lesz a nagyhatalmak, és tényleg úton útfélen igyekeznek majd gáncsolni egymást, akkor az egy inkább egy deglobalizációs folyamat, akkor ez azért nem annyira illik bele, ez pont egy ilyen globalizációs play, hogy minden nyugi van a világban, és a kereskedelem nagyon szépen megy. De azt azért meg kell hagyni, hogy tényleg sokat esett, és biztos, hogy van olyan árazás, amikor majd érdemes lesz venni. Most szerintem egyelőre még mi inkább nézzük a történet, hát ha lesz még olcsóbb a papír. Főleg a híd után így ez elvette egy kicsit a kedvünket a gyors befektetéstől.
Nem is értem.
Világos.
Igen.
Oké, Dani, köszönjük szépen.
Köszönjük szépen az összefoglalót, jó munkát nektek.
Szép napot, szia.
Köszönöm. Szép napot, sziasztok.
Tunkli Danival, az Accord alapkezelő befektetési igazgatójával beszélgettünk.
a Millás reggeli heti alapozó rovata hangzott el. Helyezd döntéseidet megfelelő alapokra.
Több mindent írt a kedves hallgató, hogy ez a csalás, amiről beszéltünk, az nem új. Karácsonykor több ismerősének is kézbesítettek méreg drága tornacipőt. Ne kattints el, mert most olvastam.
Ja, köszi. Ez ugyanaz.
Igen.
Mert én meg a másik felét olvastam.
Egyikük erőszakosabban lépett fel, kérdezte, hogy ha tudják, hogy van ilyen csaló csomagos cég, akkor miért játszanak össze? De nyilván ők is örültek a forgalomnak. Hát, fene tudja, szerintem nem tudták egy, úgyhogy ez jó, hogy felhívta a figyelmet. A cikk, amit a 24.hu-n lehet olvasni, ez meg is nevezi ezeket a cégeket. Szerintem jogos kérés, hogy az MPL a több ilyen panaszos esetet feldolgozott, akkor mondjuk szüneteltesse.
Fú, ez azért nagyon macerás.
Macerás, tudom, de azért...
Ez nem ilyen egyszerű szerintem.
Hát persze, hogy nem egyszerű, semmi sem egyszerű. Egyszerűnek tűnik minden, aztán megkapargat és bonyolult lesz, mint tudjuk.
Igen.
A Kruger Downing görbe megmondja. Szóval, hogy igen, köszönjük az információt. Van még?
Azt olvasom, de szerintem inkább haladjunk.
Hova?
Elfele. Vagy hol vagyunk? Itt vagyunk.
Haladjunk, jön Czoller Andi.
Helyet, hogy mondjon híreket.
Jön egyáltalán Czoller Andi?
Nagyon bízom benne. És utána
megvan
pedig...
egyébként a nem is Kruger Dunning, hanem Dunning-Kruger görbe. Ugye ez a azt jelenti, hogy úgy néz ki, hogy elindul fölfele nagyon hamar. Az önbizalom van az egyik tengelyen, és a tudás van a másik tengelyen. És hirtelen, amikor...
Jön egy húpli,
amikor a tetején rájön a Peak of Mr. Stupid, úgy hívják azt a tetejét, amikor rájön az illető, hogy túlságosan elbíztam magam, itt sokkal több minden van, leesik vissza, ugye az önbizalom, és utána szépen lassan egy organikus növekedés indul el a tudással együtt felszedett, az önbizalom
nekem
is nő.
Ezt írta le a tőzsdei pályám az elején.
Hát,
tehát pont így
nekem
volt.
Is.
Teleugrás, hasraesés, majd megnéztem, hogy egyáltalán miről is van szó, és akkor jött.
Amikor a vízdámig eljutottam, a Valley of Despair, úgy igen. Hívják, hogy abba a völgybe, akkor én ezt így abba is hagytam egy időre. Na, itt van az Andi.
Itt van, akkor lesznek hírek.
Mi a helyzet?
Húztátok az időt, hogy ide érjen.
Azért, mert akartam kérdezni, hogy van-e MERSZ részvényed.
Milyen?
Na, MERSZ. Tessék, akkor nincs.
Nincs.
A hajózási társaság.
Hát, ha másik hajóson van, az nincs.
A kínai, azt nem lövik a húszik, nem, ugye? Nem.
Ja, ilyen, az az utazós, ilyen, utazós igen, van, utazós. Ugye? Aha.
Melyik?
Hát most nem fogom elárulni neki.
Nem mondhatnék
a
végén.
Kettő van, azt szoktuk figyelni.
Hát igazán kettő, igen.
Az mind a kettő a piac volatilitását tökéletesen mutatja. Igen. Ha jó, a hangulat emelkedik.
A Norwegian Cruise, meg...
Meg a másik.
Meg a haverja.
A C-vel kezdődik.
Igen. Ja, van valami C betűs. Na, akkor jönnek a hírek, utána pedig jönünk vissza, és folytatjuk a Millás reggelit méghozzá azzal, hogy hogyan működik a fizetési kérelem, mert hogy április 1-től de hazai fogyasztóknak és vállalkozásnak lehetősége van fizetési kérelem elfogadására. Ennek járunk utána.